Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban. Mahé Gábor, műsorvezető, előadó, művész, rádió és televíziós bemondó, és én azt gondolom, hogy talán nem túlzás, és tényleg nem a kor miatt, de én azt gondolom, hogy egy legenda. Nekem mindenféleképpen, aki 20 éve vagyok a pályán, és borzasztóan örülök, hogy leülhettem valakivel beszélgetni, aki én azt gondolom, hogy Magyarországon nincs olyan ember, aki a behunja a szemét, akkor ne tudná az ön hangját felidézni.
Köszönöm szépen, hölgy vagy, de megengedett, hogy tegeződjünk, mert is
köszönöm.
Nem tudok kollégákkal magázódni, mert valahogy elszólnám magamat, úgyis köszönöm szépen, hogy meghívtál.
Nagyon örülök, hogy beszélgethetünk. Picit készültem erre a mai beszélgetésre. Azért is érzem közelinek, így mondom ezt a kapcsolódást, mert ugye Újfehértó a születési hely.
Igen.
Debreceni a gimnáziumi évek, ott a Tóth Árpád gimnázium, majd a Debreceni Egyetem az első diploma, és aztán jön majd az ELTE, és egyébként meg visszamegyünk a Csokonai Színházba is. És kikötünk Budapesten, igazából. Tehát, hogy sok állomás, sok terület, és úgy elgondolkodtam, hogy vajon milyen út vezetett 1978-ig a rádióba. Hogy lesz egy újfehértói születésű debreceni gimnazistából és egyetemistából egy olyan ember, akinek aztán a hangját az egész ország ismeri a 70-es évek végén.
Hát emlegette nagyon sok helyszínt, de akkor közvetlen, ami megelőzte a rádiót, az a Csokonai Színház volt. Én népművelőkönyvtáros szakot végeztem. Ez egy olyan szak volt, amivel bármit lehetett annak idején kezdeni. Könyvtárosnak lenni, kultúrházban dolgozni, és az élet bármely területén találkoztam népművelőkkel. Én úgy érettségiztem, hogy nagyon éretlen voltam még, és fogalmam sem volt, hogy én mi akarok lenni, illetve nagyon sok minden akartam lenni. Orvos akartam lenni. Elsősorban, aztán utána pedig, mivel elkezdtem a gimnáziumban verset mondani, és ez nagyon-nagyon magával rántott engem, akkor elhatároztam, hogy én versmondó akarok lenni. Egész életemben verset akarok mondani. Nem színész akarok lenni, hanem verset mondani. Talán egy régi nagy előadó művész nevét tudom említeni, Jancsó Adrien, aki ugyanő színésznő volt, de végül is előadó művészként, hát talán a legnagyobb magyar előadó művészként folytatta, és fejezte be a pályáját. A debreceni Tóth Árpád gimnázium, mondjuk akkor menjünk oda. Amikor én bekerültem, akkor az én magyar tanárom egy legendás irodalmi színpadvezető, drámapedagógus Debreceni Tibor volt, aki az első órán, mikor leültünk az iskolapadba, akkor nem azt kérdezte tőlünk, hogy téged fiam hogy hívnak, hanem neked fiam ki a kedvenc költőd. És én ott izgultam, hogy rám ne kerüljön a sor, nekem nem volt kedvenc költőm. Hazamentem, és levettem Petőfi Sándor kötetét a polcról, és bemagoltam egy csomó címet, vers címet, és másnap azt mondtam, hogy nekem Petőfi Sándor a kedvenc költőm. És akkor a kezembe adott egy kötetet, hogy olvassak fel egy verset, elolvastam, és azt mondta, hát ez nem is volt olyan rossz, és bevett az iskolai irodalmi színpadba. Hát ez nagyon-nagyon régen volt, az idejét sem tudom, és én akár hiszed, akár nem, attól a naptól fogva, a mai napig nincs olyan nap, hogy verset nem mondanék. Utcán, otthon, közönség előtt, rádióban, televízióban, kutyasétáltatás közben. Én minden nap mondok verset.
És ki a kedvenc költő?
Ki mindenki, lett? Majdnem mindenki, akit megtanultam, majdnem mindenki. Kedvenc költőm nincs, de mivel azt füllentettem én akkor, hogy Petőfi Sándor a kedvenc költőm, valóban ő lett a legnagyobb magyar költőnek, őt tartom, és az első önálló irodalmi estemet Petőfi Sándor verseiből állítottam össze, azt még Debrecenben. És mutattam be az akkori pódiumteremben, ami a, mivel tudom, hogy te is debreceni kötődésű vagy, a Kossuth Lajos utca elején volt a pódiumterem, és ott mutattam be ezt a...
És hogy jött a Csokonai Színházban a 4 év?
A Csokonai Színház úgy jött, hogy mikor elvégeztem a felsőfokú tanulmányokat, akkor egy ideig elmentem dolgozni, először a Hajdúszoboszlói Művelődési Házban dolgoztam néhány hónapot, aztán pedig a debreceni akkori megyei tanács egészségügyi osztályának az egészségnevelési csoportjánál, ami azt jelentette, hogy ilyen egészségügyi előadásokat kellett szervezni a megyében. Amit mi annak idején tanultunk névnevelés szakon, filmvetítés, előadások tartás, akkor a könyvtár rendbetétele ott az egészségügyi osztályon. De én közben már verset mondtam a városban nagyon sokszor, különböző rendezvényeken, író-olvasó találkozókon a megyében élő nagyszerű költőkkel, és úgy történt egyszer, hogy Debrecenben bemutatták Szabó Magda Kiáltsváros című gyönyörű darabját, és akkor az egyik szereplő megbetegedett egy hét, 10 nappal a bemutató előtt, és akkor a rendező Lendvai Ferenc mondta, hogy gyerekek, van itt a városban az a fiú, olyan jó mond verset, a színészekkel is szokott fellépni, hívjátok be, hogy akkor beugorjon. És akkor én beugrottam, de úgy, hogy akkor ott hagytam a munkahelyemet, és 3 évig a Debreceni Csokonai Színház tagja voltam, segédrendező, kisebb szerepeket, nagyobb szerepeket, ilyeneket játszottam.
És a színház nem tudott annyira beszippantani, hogy itt maradj, mert aztán végül jött a Budapest és a Magyar Rádió. De hogy a színháznak a világa az nem vonzott annyira, hogy azt válasz?
Egyáltalán nem. Én soha nem akartam színész lenni, csak nekem a színházban barátaim voltak. Velem nem járt volna jól a Magyar Színház történet, mert én alkalmatlan vagyok arra, hogy minden este 30-szor, 40-szer azt a szöveget elmondjam. Nagy tisztelet van bennem a színészek iránt, de én ezt nem tudtam csinálni. Nem tudok közösségben dolgozni. Úgy értem, hogy színészekkel egy színpadon állni. Én egyedül szeretek a színpadon állni. Maximum 2, amikor egy zenésszel vagy énekessel mondom a verseket.
És a rádió? Már 78-ban járunk.
Úgy jutottam a rádióba, hogy Debrecenben a Csokonai Színházban a Bál a Savoyban című operetben volt egy olyan szerepem, amikor mikrofonba kellett beszélni. És a kolléganőm, aki a főszerepet játszotta, Tangolitát, Máriás Melinda, mindig megnézte ezt az én kis jelenetemet az ügyelőpulttól, és egyszer azt mondta, hogy hát nem szereted a színházat, olyan jó hangodon, miért nem így ilyen rádióbemondónak? És hát tulajdonképpen azt se tudtam, hogy rádióbemond a Budapesten, szól a rádió, bekapcsolját, hogy kerülnék én oda? És mit ad a jóisten, egy pár nap múlva megjelent a rádióiságban egy hirdetés, hogy budapesti lakosú férfi bemondókat keresnek a Magyar Rádióba. No, én jelentkeztem, annyit füllentettem, akár hazugságnak is vehető, hogy azt írtam be, hogy én budapesti lakos vagyok, és az egyik volt évfolyamtársamnak, aki Budapesten lakott, a címét adtam be, és aztán így behívtak, volt 3 felvételi, nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, és a 3. felvételén már csak kevesen maradtunk, és akkor abban az évben csak engem vettek fel egyedül, pontosabban még 2 kollégámat, de nekik még el kellett végezni, egy 1,5 év hátra volt a felsőfokú tanulmányokban, aztán jöttek ők is a Magyar Rádióba.
Én azt gondolom, hogy Újfehértó Debrecentől is, bár most már nincsenek távolságok, de azért az egy másabb lépték, egy kisváros, ugye egy szabolcsi kistelepülés, Újfehértó. Debrecen azért mégiscsak már egy nagy város hozzá képest, majd jön Debrecenhez képest egy nagyon nagy város, Budapest. Milyen volt a váltás?
Nagyon nagy volt a váltás. Én azelőtt nem sokat jártam Budapesten, talán 2-szer voltam. Egyszer az említett debreceni Tibor tanár úr elhozott minket színházba, a Thália Színházban, ha jól emlékszem. Ment a Mário és a Varázsló, tehát nem akármilyen színházba hozott el minket, az egész osztályt, és akkor valahol itt aludtunk valami kollégiumban, és akkor voltam először talán Budapesten, meg még vagy 2-szer voltam, igen, de nekem nagyon nagy város volt. És visszatérve Újfehértóhoz, Újfehértó, Szabolcs, Szatmár, Beleg, Vármegye most már, és akkor az volt a divat vagy szabály, hogy abban a megyében kellett gimnáziumba menni, ahol élt az ember. Akkor még Újfehértón nem volt gimnázium, és nekem Nyíregyházára kellett volna menni. Én pedig mindenképpen debreceni diák akartam lenni, olvasmány élményem alapján, és akkor így bekerültem Debrecenbe, egy ismerős családnál laktam, és így lettem debreceni diák a Tóth Árpád gimnáziumban.
A szülők mennyire támogatták ezeket a nagy lépéseket, hogy ne Nyíregyháza legyen, hanem inkább Debrecen, Debrecen helyett akkor Budapest? Ha én jól tudom, akkor édesapád pap volt.
Görögkatolikus
pap volt. Nem akarta, hogy esetleg ebbe az irányba indulj el?
Biztos akarta, de hát most el kell mondanom, hogy az én szüleim, ez a papi családoknál szinte elképzelhetetlen, már azoknál, akik nősülhetnek, és a görögkatolikus papok ilyenek, az én szüleim elváltak. Hát én nem is tudok, talán egy-két példát mostanában tudok, akik elváltak papok. De hogy édesapám akarta-e, nem, azt nem tudom. Most már sokkal-sokkal később én gondoltam, hogy milyen jó lett volna papnak, pontosabban szerzetesnek lenni. De hát én nagyon-nagyon szeretem a foglalkozásomat, úgyhogy ez csak egy ilyen elképzelés volt. Nem tudom, milyen lett volna, de ez így nagyon-nagyon jó. Szóval én a világ legszebb pályáját választottam magamnak, azt hiszem. Nem szóltak semmit, azt hiszem, soha nem szóltak bele. Azt, hogy én a rádióban jelentkeztem, azt nem is tudták, senki nem tudta. A Csokonai Színházban sem tudták, a család sem tudta, csak akkor, amikor már felvettek a rádióba, és akkor jelentettem be a színházban, hogy akkor én december 15-től elmegyek. Ez körülbelül 3 héttel volt az eredményhirdetés a rádió felvételi után. Kicsit csodálkoztak, de aztán eljöttem, nem számított semmi.
Milyen feladatot bíztak először rád a rádióba? Ez egy más világ, a rádió, a televízió, pláne aki ugye így úgymond bekerül ismeretlenként. Én azt gondolom, hogy ez az 1978, ez abszolút az aranykor, én szerintem. Milyen volt ide bekerülni, milyen volt ezt az egész közeget megszeretni, megszokni, megismerni, és aztán abszolút otthonodnak tekinteni a mai napig?
Ez maga volt a csoda. Az első nap, amikor 78. december 15-én már mint rádió alkalmazott bekerültem a rádióba, akkor az osztályvezető, kivel éppen néhány nappal ezelőtt találkoztam, fölvitt engem a stúdiókba, hát hogy bemutasson a régi nagy kollégáknak. És ez a bemondó pihenő, ahova engem vitt, egy emelettel lejjebb volt, mint a Kossuth Petőfi és a Bartók Rádió, akkor még harmadik műsora, Magyar Rádió harmadik műsora, és én lent hallottam egy emeleten lejjebb két hangot, hogy szól a rádió, de ők a folyosón csak beszélgettek, éppen adás szünet volt, vagy valami. Váradi Klári és dr. Bőzsöny Ferenc, aki nekem aztán később mentorom is lett. És hát mit is mondjak, én azt hittem, hogy a mennyországba járok, hogy szól a rádió, de most én a kollégája leszek Bőzsöny Ferencnek. És aztán így lett, és minden fiatal bemondónak, aki bekerül a rádióba, akkor volt egy mentora, aki rábízták, és az első nap engem Dömög Gábor, mondhatom későbbi kollégám, végigvitt a rádió stúdiókba bemutatni, és neki aznap az volt a feladata, hogy én, mint egy kiskutya, menjek vele mindenhova, bemutatja a rádiót, ott mit, hol csinálunk. Neki az volt a feladata, hogy egy 10 perc külpolitika című műsort felmondjon. Ez délután volt, ami aztán este megy le a Kossuth rádióban. És azt mondta nekem, hogy na öcsi, ülj be a mikrofonhoz, és megnézzük, hogy mit tudsz, és itt van ez a papír, ezt kezd el olvasni, aztán majd én átveszem. És én vért izzadtam, az biztos, de az egész asztal, bemondó asztal, az csupa víz lett az izgalomtól, úgy izgultam. És képzeld el, hogy szokták ezt mondani, hogy Hályok Kovács módjára én baki nélkül felolvastam ezt a 10 perces műsort, olyannyira, hogy Gábornak, Dömög Gábornak nem is kellett még egyszer felmondani, és ez az első napomon este lement a rádióban. Tehát így kezdődött a rádió, hogy beléptem, és az első nap már egy 10 perc külpolitika című műsort felmondtam, ami sose felejtem el, Nicaraguáról szólt, a nicaraguai helyzetről, és aztán még elmondom, hogy én albérletben laktam Budapesten egy idős hölgynél, és másnap, mikor készülődtem reggel, akkor az ágyamon volt, a fürdőszobából nyílt az én szobám, és az ágyamon volt a kis szokorrádióm. És borotválkoztam, és egyszer csak meghallottam a saját hangomat, mert ezt másnap délelőtt megismételték. Én valami, nem is tudom, milyen állapotba kerültem. Hát itt borotválkozom, és ott van, és én annyira megijedtem, vagy nem tudom, mit csináltam, hogy rávetettem magam a rádióra, és elzártam, nem bírtam hallgatni. És akkor magamhoz tértem, borotválkoztam, hallgattam tovább. Tehát én az első ilyen rádiós megszóláson nem tudtam végighallgatni. Az annyira idegen volt tőlem távoli, hogy hát aztán természetesen utána már meg kellett tanulni. Na most ez nem azt jelenti, hogy én attól kezdve állandóan a mikrofon előtt ültem, hanem mindig egy idősebb, tapasztaltabb kolléga mellé osztottak be, aki megtanított arra, hogy kell leolvasni az órát, hogyha másodperc mutató már elhagyja a 30-at, akkor már nem azt kell mondani, hogy 18 óra 20, hanem 21, 30 másodpercig még 20, és sok-sok ilyen. És akkor mindig azt csinálta a vadászági kolléganőm, Isten nyugosztalja, hogy ültem mellette, ő mondta, mindjárt a hírekre készült, és akkor rám szólt, hogy hány óra van, és mutatott az órára, hogy helyesen mondom-e az órát. De ez még mikrofonon kívül volt.
És az első visszajelzések, amikor mások mondták, hogy hallottunk a rádióban.
Az első visszajelzést természetesen édesanyámtól kaptam, és a Csokonai Színházban lévő barátaimtól, Besenyei Zsófi, Barbinek Péter, akiknek hát akkor még nem volt telefon, mobiltelefon, és táviratot kellett feladni, hogy ma este hallgassátok meg a 10 perc külpolitikát, és azt mondja, hogy összegyűltek vagy öten a szobába, és meghallgatták. Ez volt az első visszajelzés, és utána nagyon-nagyon sok. Hát akkor egy rádió volt, egy televízió volt, mindenki azt nézte, azt hallgatta, úgyhogy nagyon szép időszak volt.
Én azt gondolom, hogy ezeket az ember soha nem tudja elfelejteni, az első hírt, amit ő írt, és mondjuk az, amikor változtatás nélkül adásba kerül, vagy az első megszólalását. Ez az a szakma, amiben abszolút bele lehet szeretni szerintem. És aztán ez úgy élethosszig kitart. Ezt nem lehet magunk mögött hagyni talán.
Nem, ez tényleg így van. Én, ha kérdezik, hogy mit mondjanak rólam, akkor nem azt mondom, hogy műsorvezet, én mindig azt mondom, hogy bemondó vagyok. Sőt, a fiatal bemondókat akkor mindig bemutatták a rádió újságban, ami már nem létezik, és én a Dibusz Éva kolléganőmmel egy napon véglegesítettek minket a december 15-ig után, nem tudom, 3-4 hónappal, és akkor egy élő adásba szaladtunk le, a 6-os stúdióból ment, a délutáni kívánságműsor Erdei Klári nevű legendás bemondónővel, és berontottunk oda, már annyira boldogok voltunk, és hogy véglegesítettek mi, menjetek innen azonnal, hát ez élő műsor. És éppen ment valami zene. Úgyhogy, és ha megkérdezték, én mindig azt mondom, hogy én bemondó vagyok. És amikor a rádióiságban megcsinálták velünk ezt a bemutatkozó interjút, akkor az újságíró megkérdezte az újságírónő, hogy és mi akarsz lenni majd, hogyha később most bemondol, és mondtam, hogy én bemondó akarok lenni, sem más nem akarok lenni, bemondóként szeretnék nyugdíjba menni, és ez így is alakult.
Arról beszélgettünk eddig, hogy elképesztő világ ez a rádiózás és televíziózás, és hogy egyébként most a rádiózásról esett több szó, de hogy aztán megjött a televízió, és említetted, hogy az első megszólalásodat úgy élted meg, hogy hát gyakorlatilag odaszaladtál a rádióhoz, hogy valahova így letakard. Érdekes volt magadat hallani, hát még mondjuk látni milyen volt. Az megint egy másik lépcsőfok szerintem, egy más közeg azért a televízió, mint a rádió.
Igen, de nekem a mai napig a rádió szerelem. Talán 3 hónapja voltam a rádióban, amikor áthívtak a televízióba. A Jogi Esetek cím volt egy ilyen, hát erre is csak azt mondom, egy legendás műsor, mert nagyon-nagyon szerették a nézők. Az volt az első televíziós megjelenésem, és utána jött sorba-sorba a de nekem mindig a rádió volt az első. Én párhuzamosan csináltam 27 évig, már a televíziót 27 évig, és a rádiót is. És akkor mentem a televízióba, amikor szabad voltam a rádióból. Tehát megcsinálták nekem azt, hogy amikor be vagyok osztva a rádióba, akkor nem voltam, szabad napjaimon voltam, vagy délelőtt rádióban voltam, és akkor estére hívtak a televízióba, de nagyon-nagyon sok műsorban közreműködtem én, híradóban, még akkor is, amikor nem váltottam, mert én azt hiszem 18 év után megváltoztattam az állandó munkahelyemet, a rádióból átmentem a televízióba, és a televízió lett a úgymond állandó munkahelyem, és onnan jártam vissza a Magyar Rádióba.
Hiányzott a vidék?
Én mindig vidéki vagyok. Nekem Budapest nagyon nagy, de mivel ide köt a munkám, meg most már az egész életem, hát itt vagyok Budapesten, de itt is egy ilyen vidéki kis részen lakom Budapesten, tehát ott, ahol fák vannak, meg kert van. Aztán én sokkal jobban szeretem.
Van alkalmat hazalátogatni? Debrecenben nem tudom, hogy melyiket tekinted inkább annak. Debrecen vagy Újfehértó, van még kötődés, van hova hazamenni?
Újfehértóra már nincs. Újfehértóra úgy megyek, hogy az utóbbi időben kétszer-háromszor meghívtak vendégként valami irodalmi műsorba vagy beszélgetésre. Debrecenben igen, egy családom egy része, a bátyám még ott laknak, és akkor egy évben kétszer-háromszor minden szentek környékén, sajnos a temetőbe, illetve hát így hozta az élet, meg ez az életrendje, temetőbe járok haza, meg Debrecenbe is hívnak néha fellépésre, vagy valamit csinálni éppen.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vívandával című magazinműsor Mohai Gábor Táncsics és Kazinczy Díjas rádió és televízió bemondóval beszélgettünk, ugye éppen ezt említetted az előbb. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire a készülékektől, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.